befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reményt keltő gondolatai.
Krisztus jelenléte életünkben. Elmérkedéseink végén hasznos számot vetnék Krisztus jelenlétével a mi mindennapi életünkben. A föltámadt Krisztus megjelenései dicsőséges, lenyűgöző megnyilvánulások lehettek volna, mint a színeváltozáskor. Azonban az evangéliumban azt látjuk, hogy a föltámadt Krisztus szerény és visszafogott módon mutatkozott meg. A sír körüli kertben Mária Magdolna egy pillanatra kertésznek nézi Jézust. Az Emmauszi tanítványok maguk közé fogadják, mint egy úti társat. A csodás halfogáskor Jézus, mint valami ismeretlen mutatkozik, aki éppen elhalad a tópartján. Meg kell értenünk, hogy a föltámadt Jézus mindenekelőtt a tanítványoknak az ő folyamatos jelenlétét akarta megmutatni azok mindennapi életében. Meg akarta őket tanítani, hogy fölismerjék a mindennapi életben. Az evangéliumban ezt mondja: én veletek vagyok minden nap, amíg ez az idő beteljesül. Jézus úgy jött el, mint Emmanuel, velünk lévő Isten. Amikor föltámad, Emmanuel akar maradni, az Isten velünk. A csodás halfogás jelenete eltölt öntudattal, ugyanakkor a föltámadt Krisztus egyszerű és titokzatos jelenlétével. Úgy köszön oda tanítványaihoz, mint éppen a tóparton arra járó valaki, és a tanítványok életébe egészen természetesen, családiasan lép be, mert ezt mondja nekik: fiacskáim, nincs semmi ennivalótok. Bárki beszélhetett így, Jézus akkor a tanítványoknak indítást ad, nagy biztonságot mutat. Vessétek a hálót a bárka jobb oldalára, és találtok halat. Ez az indítás meglepő eredményt hoz. Bevetették a hálót, és nem bírták húzni a benne lévő halak nagy sokasága miatt. Életünkben az Úr időnként így lép közbe. Nagyon figyelnünk kell az ő indításaira és tanulékonyak szavára. A figyelmes szív képes fölismerni az Úrnak ezt a megnyilvánuló nagy lelkűségét. Az evangélista ezt mondja: akkor ez a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: az Úr az! Simon Péter éppen, hogy meghallotta, hogy az Úr az, felvette ruháját, mert neki volt vetközve, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány azonban a bárkával jöttek, húzták a hallal telt hálót, ugyanis néhány száz méterre voltak a parttól. Itt megfigyelhetjük a tanítványok különböző viselkedését. A tanítvány, akit Jézus szeretett, egy szemlélődő. Péter aktív. Az első fölismeri az Urat, de nem mozdul. Péter felfogja János felismerését, és a vízbe veti magát, hogy elsőként jusson az Úrhoz. A többi tanítvány nyugodtan jön, húzzák a hallal teli hálót. Három módja a reagálásnak, amelyek kiegészítik egymást. A közösség életében a különböző vérmérsékletű emberek könnyen teremthetnek feszültséget, mert meg nem értést. Szemlélődők nem értik az aktívakat, és viszont. János mondhatta volna Péternek: te vak vagy, nem látod, hogy az Úr van ott. Nem érdemled meg, hogy első legyél az apostolok között? Péter pedig János szemére vethette volna: te látod az Urat, és mégsem mozdulsz, kész botrány. A többiek meg mondhatták volna Péternek: te nem gondolsz a hallal telt hálóra? Valójában egyik tanítvány sem reagált ilyen negatív módon. Mindannyian összhangban vannak. A kölcsönös kapcsolatainkban mindig el kell fogadni a különbözőségeket és kiegészíteni a krisztusi szolgálatot. Ebből a szempontból megfigyelhetjük, hogy Jézus alkalmazkodik meghívásával a tanítványok vérmérsékletéhez. Péternek, aki aktív temperamentum, azt mondja: kövess engem. Jánosnak, aki szemlélődő típus, azt mondja, hogy várjon, maradjon az ő jöveteléig. Amikor partot érnek, mindannyian felismerik Jézust. A föltámadt Jézus jelenlétének van valami csalhatatlan ereje, és ők nem merik kérdezni. Meg kell tanulniuk a hitben élni. Jézus finom gesztusokkal nyilvánítja ki szeretetét. A parázson piruló sült hallal és kenyérrel várja őket. A föltámadt Úr készített ennivalót tanítványainak, és ez az ő fölkínált étele emlékeztet arra, hogy ő önmagából készített eledelt. A tűz és a parázs emlékeztet a passióra, amelyen a kenyér, a szenvedés és a szeretet tüzén készült. Jézus felajánlja ezt az eledelt, de azt akarja, hogy az igazi közösség étkezése legyen az igazi találkozásé. Ezért a kenyérszaporításkor kéri tanítványait, hogy ők is hozzanak abból a kevésből, amiük van. Most pedig hozzatok a halakból, amelyet most fogtatok. Ez a hal ajándék, amelyet ő maga készített tanítványainak, de most ők is adnak ajándékot neki. Jézus meg akarja valósítani a jelenések könyve ígéretét, ha valaki hallja hangomat és ajtót nyit nekem, hozzájövök, vele étkezem, ő meg én velem. A mindennapi szentmise, ez a közösségi étkezés a föltámadt Krisztussal. Ez az étkezés, amelynek eredetek Jézus passiójában és föltámadásában van. Ezt az ajándékot ő készíti. Jézus minden nap kér minket, vagy jobban mondva adja kegyelmét, hogy mi is tudjunk valamit hozni. Kéri a mindennapi életünket, mert hozzá akarja adni az ő szeretetét. Éltetni akar szeretetével, nem csupán annak érzésével, hogy szeret minket, hanem abban az értelemben is, hogy vele való szeretetre vagyunk hivatottak. Benne általa egyetemes szeretettel szeretni. Ez az élet, amelyet a föltámadt Krisztus akar közölni. Ő a mi életünk. Pál apostol a Kolosszéjeknek írt levelében kifejezés figyelmeztet bennünket, hogy éljük ezt az új életet. Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. A fenti dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. A passiónak folytatódnia kell életünkben, a gonosz minden megnyilvánulása elleni küzdelemben. A föltámadás legyen jelen életünkben a nagy lelkű szeretettel, amely mindannyiunkat egyesíti egymással. Nagy hálával befogadjuk az Úr ajándékát, megnyitjuk hivatásbeli elkötelezettségünket, és az Úr ajándéka mindennapos, önmagunk ajándékozásává válik. Meghívásunk személyes befogadása az imádságban történik, az imádsággal a lélek bevezet Isten életébe. Bár ezt mind jól tudjuk, mégis miért olyan nehéz ma imádkozni? Erre szeretném keresni a választ a következőkben. A vallási életnek manapság egyik legáltalánosabb kérdése, kihívása az imádság, írta már jó 50 esztendővel ezelőtt Mihály Gilbert premontrei atya. A lelkipásztor sokszor hallhatja, és mi papok is megvalljuk őszintén, megnyilatkozva azt a panaszt, hogy nem tudunk már úgy imádkozni, mint régen. De a papi ember is sokszor rajta kapja magát azon, hogy az imádság nehézzé válik számára. Itt természetesen nem az úgynevezett lelki szárazságról van most szó, ami néha-néha meglepi a hívő embert, és rendellenességet okoz a lelki életben, hanem az állandóan visszatérő és huzamos ima válságról, krízisről, a szinte szokássá váló nem imádkozásról. Mivel az ima élet a keresztény lét szerves része, ezért őszintén szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Tehát mi okozza ezt a válságot? Alapvetően természetesen a hitválsága, ezek megnyilvánulásáról és forrásáról azonban az időkeret miatt csupán szinte egy mondatnyi felsorolásra kell, hogy szorítkozzam. A legelsőként a korszellemet kell megállapítanunk és megemlítenünk, amit szekularizációnak foglalhatunk össze. Nem vadonatúj világnézet ez, de manapság nagyon magabiztosan a hitelesség igényével lép föl. A nagykorúvá lett modern ember szerint semmi szükség a világ és élet külön magyarázatára, azaz vallásos vagy természet fölötti megokolására, mert az önálló benső valóságában hordozza az életét és magyarázatát. A technika óriási haladásában igazolva látják álláspontjukat. Ebben az önmagának elégként elfogadott és fölfogott világban a hagyományos Isten fogalom tarthatatlanná vált, és ez egyesek szemében magának, Istennek a kiküszöbölésével egyenlő. És ha egyszer Istennek még a léte sem illik bele a világnézetébe, akkor bizony az ima teljesen elveszíti értelmét és fontosságát, jogosságát. A hívőt, mint korának gyermekét, szintén megérinti az evilágiság szelleme, és ennek következménye meglátszik ima életén. Ami előbb magától értetődő volt, az egyre nehezebbé válik, és lassan fölöslegesnek tűnik. A következő ok az a tevékenység láza, ami manapság sok mindenkit elfog. Mi papok úgy érezzük például, hogy elengedhetetlen részt venni, és részt kell venni pontosabban mindenben. Vagy éppen vezető szerepet kell vinni, ott kell lenni minden társadalmi rendezvényen, élen kell járni a népjóléti feladatokban, hogy úgy mondjam, és mozgalmakban. És ha mindehhez hozzáveszünk még a hivatásbeli feladatainkat, akkor tudjuk, miért hallható annyi felől, annyira elfoglalt vagyok, hogy nem jut idő imára. Csak zárójelben mondom, ezt Jézusról is elmondja az evangélium, csak egy kicsit más szavakkal. Annyian fölkeresték, hogy még enni sem maradt idejük. Aztán elvonult egy magányos helyre, és az egész éjszakát imádságban töltötte. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, amit hagyományos szociológiai kereszténységnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy sokan vannak megkeresztelve, de ténylegesen kevesen alakítottak ki öntudatos egyéni hitet, és kötelezték el magukat személyesen Krisztusnak, a megfeszített és föltámadt Úrnak. Ez a kereszténység a szülői ház öröksége, a körülvevő társadalmi szokások, a vallás ezek közül egy. És ezek a lélektelen követése persze. Miért ez a máz bármi okból lepattog a szokásban és a külső szertartásokban kimerülő vallásosság is megszűnik? Nem csoda, ha legelső áldozata mindennek az ima élet lesz. Az elégtelen ima ismeret is gyakorlatilag szintén megemlítendő, ugyanis igen sok keresztény számára az imádság csak kérő imát jelent. Úgy képzelik el, mint valami segélyvonalat Isten és ember között, amit akkor használnak, amikor emberi tehetetlenségüket érzik, vagy végszükséget szenvednek. Akkor aztán el is várják, hogy az Úristen, vagy a kedvelt szentjük mindig készen legyen a segítségre, elvégre imádkoztak, és így már csak azokon múlik, mármint az Úristenen és azon a bizonyos szenteken, hogy tegyenek érte valamit. Mint a válság forrása, számba jön az imánál a jogi gondolkodásunk, a törvény szabta vallásosság is. Túl sokáig szabályozták a vallás életet parancsokban körülírt kötelezettségek, és így a hívő élet minőségének elbírálása is, főleg előírásoknak való külső, fizikai engedelmességen alapult. A legtöbb hívő merő parancs alapon értelmezte ima kötelezettségét, aztán ezért vádolja magát, elmulasztottam kétszer az asztali áldást, vagy elfelejtettem háromszor este imádkozni, és így tovább. Sokan manapság a másik végletbe esnek, és úgy gondolkodnak, ha valami nem parancs, akkor az nem is lehet valami nagyon fontos. Az egyház könnyűvé tette a vallást, már böjtölni sem kell, mondták, és szinte panaszkodva. És igen sokan úgy okoskodnak, hogy ebben a könnyűvé tett hitéletükben az imára már nem is kell gondolni. Leszoktunk az imádságról, mint a köszönésről, meg a megköszönésről. Szent Pál hangsúlyozza, hogy Krisztus az emberiség egyetlen közvetítője, aki állandóan közben jár, azaz imádkozik értünk. De Krisztus nem csak az imádkozó, hanem maga az imádság. Szent János Isten trónjánál látja a bárányt, mint egy megölve, olvasjuk a Jelenések könyvében, vagyis Jézus megdicsőült testén viseli áldozatos szeretetének sebeit, és így a megfeszített és föltámadt üdvözítő húsvéti tettében imádkozva, és egyben mind imádság áll örökre. Atya előtt teszi mindezt Jézus engedelmes fiúként, egész élete folyamán kereste, hogyan simulhat atya szent akaratához. Bár megremegett, múljék el tőlem a pohár, mégis a legteljesebben gyermek ilyen alávetette magát atyának, mindazonáltal ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Teljesen elégve ettől a vágytól, húsvéti tettében igent és végleges áment mondott szerető atyának. Erre hivatkozik főpapi imájában közvetlenül szenvedése előtt. A művet, amelyet rám bíztál, véghez vittem, én megdicsőítettelek téged a földön. És éppen ebben az atyád dicsőítő állapotban áll Jézus, mint imádkozó és imádság, atya trónjánál mindörökre. Ezért buzdít Szent Pál, mutassuk be általa Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát, nevének ajkunkon fakadó magasztalását. Mindebből a következő gyakorlati következtetéseket vonhatjuk le. Krisztus az imádkozó, és egyben maga az imádság. Ő a mi imádságunk. Mi az ő hívei, tehát benne és vele imádkozunk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki imádkozik, az Krisztusban szemléli az atyát, vele együtt szólítja mi atyánknak, és gyermeki ráhagyatkozással, engedelmes hűséggel válaszol igent, üdvözítő szeretete hívására. Ez különféle módon gyakorolható. Legtöbb hívő főleg szóbeli imát végez. Ez emberlétünk egyik sajátsága. Krisztus Urunk azonban óva szószaporítástól. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok őket. Az ima a tanítvány egyik lényegi tartozéka és ismertetőjele. A keresztény élet imádságos élet. Elhagyni vagy föladni az ima életet nem a Krisztus tanítványiság bizonysága. Következőleg az imádság nem valami kötelesség, amit parancsal lehet vagy kell biztosítani. Ha valakit csak így lehet rávenni az imára, abban nincs köszönet. A szentpáli értelemben szabad keresztény embernek nincs szüksége parancsra, hogy imádkozzék. Az ima a Krisztus hívő lelki igénye. Keresztény életünk gyökere a hit, Istenhez kapcsol, és pedig olyan bensőségesen, hogy a kinyilatkoztatás Isten gyermekségről beszél. A hívő élet tulajdonképpen ennek a szeretet kapcsolatnak elmélyítésében és fejlesztésében áll. Ha öntudatos ez a hit, akkor nem juthat egy könnyen zátonyra, hiszen az aggá és a kétely arra ösztönzi a hit vándorát, hogy alázattal jobban elmerüljön hitének értelmezésében és megélésében. Vagyis a hitélet, ahogy Szent Pál oly sokszor hangsúlyozza, élet Krisztusban, viszont Jézusban és Jézussal lenni tulajdonképpen maga az imádság. Ebben az értelemben szüntelenül imádkozzatok. Nem csak alapvető kötelezettsége a hívőnek, hanem lehetősége is. Kereszténynek nem születik valaki, hanem azzá lesz. Az isteni hívásra mondott szabad és személyes igennel lehet csak valaki Krisztus hívővé. Ennek a szeretet kapcsolatnak, mint a szőlővesszők a szőlőtével, öntudatos élése az ima élet. Szent Ágoston vallomásával kifejezve, ó örök igazság, ó igaz szeretet, ó szeretetre méltó örökké valóság, te vagy az én Istenem, éjjel-nappal hozzád sóhajtozom. Midőn első ízben észrevettelek, magadhoz emeltél engem, hogy rádöbbenjek, valóban létezik, amit ismernem kellene, de ismeretére még nem vagyok alkalmas. Nagy erősen reám sugaraztál, és visszalökted gyönge pillantásomat. Szeretet és borzongás remegett végig rajtam. Ráeszméltem, hogy messze bolyongok tőled, és nem hasonlítok hozzád ezen a vidéken, mintha a magasságból szavadat hallottam volna. Én az erősek eledele vagyok, növekedj, és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém. Utat kerestem, miképpen szerezzek erőt, mely alkalmassá nevel majd arra is, hogy élvezzelek téged, és nem találtam. Még nem öleltem át az Isten és az ember közötti közvetítőt, az ember Krisztus Jézust. Ő mindenek fölött való örökké áldott Isten. Hívogat és szólongat bennünket. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az eledelt, amelynek vételére még gyönge voltam, a test leplébe zárta, mert az ige testé lett, hogy tejjel etesse csecsemőkorunkat bölcsességed révén. Mindent általa teremtettél. Éppen olyan régi, mint örökkön új szépség, későn gyulladt föl szereteted bennem, ime belül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Szépséges világodnak, én rútságommal rohantam neki, velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál és összetörtett süketségemet, fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál. Én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd, megízleltelek, már éhezek rejád, és szomjózlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet elnyerjem. Jézus élete maga a tevékenység, és egyben maga az imádság. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, nem ellentétes értékek, hanem egybehangzó, egymást kiegészítő valóság. Ezért a Krisztus hívő nem állhat föl köztük vagy-vagy kizárólagosságot. A tevékenységnek az ima élet bontja ki teljes jelentését, és kölcsönöz neki húsvéti erőt. Míg az ima élet a teremtés hűséges és odaadó szolgálatában éri el emberi termékenységét. A lélek napjainkban is velünk van, és az ima válság csak hasznunkra lehet, ha eddigi fogyatékosságaink kiküszöbölésére, a hitünkben való elmélyedésre és megszilárdulására ösztönöz bennünket. A 25. Zsoltár imádságával zárom elmélkedésünket. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senkit se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ámen.
Befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reménykeltő gondolatait hallották.